Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a Hétvégi menetrend a Trend FM-en, Péli Nagy Kata vagyok. Örök igazság, hogy nem lehet elég korán kezdeni a jó dolgok megismertetését a fiatal generációval. És itt ebben prioritása kell, hogy legyen az egészség tudatos nevelésnek. Ez pedig nem csak a család, hanem az iskola is elkezdheti. És erről lesz szó a következő fél órában, az Egészségkód című műsorban. A hiteles egészségügyi információkat pedig Kertész Évától, a 21 nő az egészségügyért alapítvány ügyvezetőjétől kapjuk. Kutasi Judit a beszélgető partner.
Vajon mennyire tanuljuk meg az iskolában, hogy hogyan vigyázzunk a saját egészségünkre? Mi történne, hogyha a matematika és az irodalom mellett az egészségtudatosság is ugyanolyan fontos tudás lenne? És vajon mennyire felkészültek ma a pedagógusok arra, hogy hiteles egészségügyi információkat adjanak át a diákoknak? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk ma az Egészségkódban. Egy olyan kezdeményezésről beszélgetünk ma, amely azt vizsgálja, hogy hogyan lehet az iskolát az egészségtudatosság egyik legfontosabb helyszínévé tenni. Miért éreztétek fontos, hogy kifejezetten az iskolák felé forduljatok az egészségtudatosság témájával?
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az egészség gyakran jó döntések sorozatának a kérdése. Ugye a primér egészségdöntések azok a családban történnek, de utána bekerülünk a köznevelésbe, és az iskolában, az óvodát nem számítom, mert ott az óvodában ott nagyon-nagyon klasszul még van idő kézmosásra, fogápolásra, étkezésnek a felügyeletére, ilyen jellegű támogatásokkal az óvodák jobban el vannak látva, és aztán belépnek a gyerekek az iskolába, és ott az iskolában ezek a szerepek, ezek a funkciók, ezek másodlagosak lesznek. Csak hogy a köznevelési intézményeknek mégiscsak van nagyon jó lehetősége, hiszen ott van még egy rendszerben a diák, hogy a család mellett a fiatalokat támogassák abban, hogy kialakíthassák a gyerekek egészen fiatal kortól az egészséges életmódot. És ez hosszú távon is, rövid távon is egy minőségi életnek a kialakításához vezet. Úgyhogy ezért éreztük ezt, mint 21 nő az egészségügyért alapítvány fontosnak, hogy nyissunk az iskolánk felé egy rendszer szintű pályázattal, amellyel mi jutalmazni akarjuk azokat az iskolákat, akiknek van egy klassz programjuk, mert nagyon soknak van, tehát nagyon sok köznevelési intézménynek van kiváló egészségnevelő programja, és ezeket az iskolákat mi szeretnénk példaként megmutatni, országvilág előtt ismertté tenni.
Beszéljünk a programotok működéséről, a program működésének a részleteiről. Mit kap egy iskola, hogyha csatlakozik hozzátok?
Valójában ez nem csatlakozást jelent, ez egy pályázatot jelent. Március 6-án Gyulán fogjuk meghirdetni ezt a pályázatot, az egészségtudatos iskola pályázatot, mégpedig a gyulai tankerülettel együttműködve és a Klebersberg központnak a támogatását élvezzük. Elsősorban most egy pilot programként a Békés vármegyei iskoláknak fogjuk ezt meghirdetni, ezt a programot, ez egy olyan körülbelül 120-130 iskolát jelent összességében. A pályázat az egy eléggé akkurátusan kidolgozott pályázat, emögött nagyon-nagyon sok pedagógus és egészségügyi szakember munkája áll, és 12 különböző kérdésben vizsgálja meg azt, hogy az iskola mennyire tesz eleget annak a kritériumrendszernek, ami alapján ki tudjuk mondani azt, hogy egészségtudatos-e a működése vagy sem. Ezt a kérdőívet kitöltve minden határidőt, ugye ők nyilvánvalóan előre csodálatosan megkapnak, és az eredményt június 5-én fogjuk meghirdetni pedagógus nap előtt, ezzel is emelni szeretnénk ennek a pályázatnak a jelentőségét, hiszen mindegyik pedagógus számára ez fontos, ez az egész projekt, hiszen nap mint nap találkoznak a gyerekeink állapotával és azzal, hogy tennivaló van ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy egyelőre pilot programként, és reméljük, sőt, biztosak vagyunk abban, hogy ez egy nagyon, nagyon sikeres program lesz, és egy hasznos programnak fogják ítélni az iskolánk, és természetesen az a cél, hogy ezt országos kiterjesztésű pályázattá formáljuk.
Igen, hát azt mondtad, hogy most 120-130 iskolával indultok, ami egyébként már nem kis szám, de hogy sokkal többről van itt szó, és sokkal nagyobbak a lehetőségek. Milyen témák a legfontosabbak a diákok számára ma szerintetek? Mit tapasztaltok?
Egy kicsit máshogy tenném fel a kérdést, nem csak a diákok számára, hanem a pedagógusok számára is, meg a családok számára is. Az egészség az nem elszigetelten, nem tudjuk úgy elszigetelten kezelni, hogy egy iskolában csak a diákoknak az egészsége fontos. Ott egy közösség van a pedagógusokkal, és hogyha ezt az iskola van rá energiája, és sikeresen tudja ezt a programot csinálni, akkor a családdal is egy nagyon-nagyon komoly közösségben vannak, mert hogy olyan nincs, hogy az iskolában egészséges vagyok, és egészségesen táplálkozom, és például, és hazamegyek, és akkor meg nem egészségesen táplálkozom. Erre egyébként rengeteg példa van, ezt tudjuk a hétköznapjainkból, hogy az iskolában mondjuk megkapja azt a támogatást, hogy az étel, a menza az egy egészséges összetételű táplálék, és hazamegy, és akkor jönnek a chipszek, meg jön az édesség, meg semmi gyümölcs, és ott már elvész tulajdonképpen az a fajta egészségtámogatás, amire az embernek nem csak 8-tól 4-ig, hanem egész nap szüksége van.
Igen, hát abszolút egyetértek, hogy valódi eredmény csak közösen lehet elérni.
Csak közösen lehet elérni. De most ennek a pályázatnak számos olyan eleme van, amely jutalmazza például azt, hogyha a szülő vagy a tágabb környezet az iskolával együtt kooperál, és közösen csinálnak például egészségnapokat, programokat. A szülőnek a bevonása ebbe a folyamatba azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogyha az ember felnő és az összes diploma a kezében van, és elvégezte az iskoláit, akkor ott le is zárul a tanulási folyamat, de az egészség az pont nem ilyen. Szóval az egészség az olyan, amit állandóan tanulnunk kell, és szerencsére olyan lehetőségeink vannak ma már az egészségedukáció terén, gondoljunk csak az okos eszközöknek a használatára, vagy gondoljunk csak arra a rengeteg szűrőprogramra, amit igénybe vehet egy felnőtt, vagy gondoljunk arra a sok információra, ami valóban pozitív és hiteles forrásból tudja elmondani azt, hogy melyek az egészségünket veszélyeztető tényezők, akár környezeti tényezők, akár a saját választásunkból, döntésünkből fakadó tényezők, amiket elkerülve egy sokkal jobb életet, egy minőségibb életet tudunk, és minél hosszabban megélni. Tehát visszatérve arra a kérdésedre, hogy a diákoknak mi az, ami egészséges, szerintem az, ami a felnőtteknek.
De hogy a táplálkozás, a mentális egészség, tehát hogy milyen irányba kell őket esetleg irányítani, vagy máshogy teszem fel a kérdést, hogyan lehet elérni, hogy ők valóban érdeklődjenek ezek iránt a témák iránt. A hitelességet azt hangsúlyoztad.
Meg kell találni a diákokkal azt a hangot, amit ők értenek. A 21. század nagyon sokat változtatott a kommunikációs platformokon, és azon, hogy a gyerekek mit találnak izgalmasnak, és mi az, amit elfogadnak. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk TikTok nyelven kell az egészségről beszélni, de meg kell találnunk velük azt a nyelvet, és azt az üzenetet, ami át tud menni. Ebben jó bevonni a gyerekeket. Nagyon fontos bevonni a pedagógusokat, hiszen ők nap mint nap látják, hogy mi az, amivel a gyerekeket meg lehet fogni, mi az, ami érdekli őket, és meg kell találni azt az eszközrendszert, amin keresztül ez át tud menni. A jó példa az mindig a legjobb. Hogyha az iskolában azt látják a diákok, hogy tiszták a mosdók, hogy elérhető az ivóvíz, hogy az iskola büfében nem csak nyalóka, cukorka és cukros üdítőitalok vannak, hanem gusztusos formában, olyan formában, ami akár még trendi is lehet számukra. Egészséges ételeket meg lehet vásárolni. Hogyha divattá válik mondjuk a menzán a zöldségfogyasztás, hogyha divattá válik az, hogy foglalkoznunk kell egymásnak a mentális és pszichés egészségével, és hogyha valaki bajban van, akkor annak legyen kultúrája az iskolában, hogy a bajban lévő gyerekeket segítő szándékkal kell körülvenni, és nem elszigetelődni tőle, és nem diszkriminálni, akkor már nagyon-nagyon sokat tesz az iskola azért, hogy a diákjaink egészségesek legyenek, és olyan mintákat vigyenek haza, amelyek a szülőket is elgondolkodhatják. Ugyanis nem egyszer hallom azt a pedagógusoktól, akik kiváló egészségprogramokat működtetnek a saját iskoláikban, hogy egy-egy jól sikerült tájékoztatás egészségnap után maga a gyerek megy oda a szülőhöz, hogy figyelj, nekem nagyon nem tetszik, édesanyám, hogy te dohányzol. Vagy anya, mostantól kezdve, vagy mondhatnám az apát is, mostantól kezdve én kipróbáltam az iskolában ezt az ételt, próbáljuk ki otthon. Tehát ez egy oda-vissza hatás egyébként. A gyerek szintén tanítója a szülőknek, nem csak fordítva van. És természetesen nekünk nagyon fontos, hogy a pedagógus is jól érezze magát a munkakörnyezetben, és legyen számára is segítség és kapaszkodó és pszichés támogatás abban az esetben, hogyha neki erre szüksége van. Erre vannak jó gyakorlatok, sok jó gyakorlat van. A lényeg az, hogy az iskola rendszer szinten ezt beépítse a nevelési programjába.
És mennyire volt fontos számotokra, hogy a programot egészségügyi szakemberek és pedagógusok együtt állítsák össze?
De ez rendkívül fontos. Az egészségügyi szakember az egészség szakmának az embere, ugyanakkor az egészségügyi szakember mindegyike kommunikál. Tehát pontosan tudja azt, hogy mikor, mire van szükség. De az, hogy ezt az üzenetet, amit az egészségügyi szakember kommunikál, hogyan lehet lefordítani az iskoláknak a nyelvére, és hogyan lehet ezt beilleszteni a pedagógiai programba, azt viszont a pedagógus tudja, hiszen ez az ő szakmája. Ezért volt nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy egészségügyi szakemberek és pedagógusok külön és együtt is dolgozzanak, de nem hagytuk ki a diákokat sem. Mert amikor elkészültünk ennek a programnak az összeállításával, akkor természetesen megkérdeztük a diákokat is. Volt egy csapatunk, aki tesztelte ezeket a kérdéseket, és nem egyszer az ő kérdéseik, vagy az ő igényeik is megjelennek a pályázatnak.
Igen,
a szempontjai
között. Jutott eszembe, hogy volt olyan szempont vagy nézőpont, amit a diákok hoztak be? Tudsz erre esetleg példát mondani?
Persze, tulajdonképpen tőlük tudjuk azt, hogy csak egy legegyszerűbb példát és egy nagyon szomorú példát tudjak mondani, hogy a bullying az iskolákban az milyen borzasztóan szomorú hatással és következményekkel jár.
Tehát a diákok egymást zaklatják.
Az egymás elleni zaklatás, hogy ezt bizony meg kell állítani. És erre a pedagógusnak vannak egyébként eszközei, de néha segítségre szorul, és akkor segíteni tud a pedagógusnak nyilván az egészségügyi szakember, a pszichológus, vagy egyáltalán már az segítséget jelent, hogyha beszélünk róla. Nagyon sok dologban az nyújt támogatást akár a diáknak, akár a pedagógusnak, hogy beszéljünk róla, mondjuk el. Ne tartsuk titokban azt, hogyha van például egy iskolai zaklatás. Ne tartsuk titokban például azt, hogyha epilepsziás vagyok. Hanem el tudjam mondani, egy olyan közeg vegyen körül, ahol tudom, hogy nem megbélyegeznek amiatt, mert epilepsziás vagyok, hanem rögtön megértik, és adott esetben segítséget is tudnak nyújtani nekem. És ugyanez vonatkozik például egy ételallergiára, vagy ugyanez vonatkozik például egy diabétesre. Szerencsére a diákok egymás között egyébként azt hiszem, hogy egyre nyíltabban beszélnek arról, hogyha gondjaik vannak, főként ha egészségügyi dolgaik vannak, de azért valljuk be őszintén, a diákok között a stigmatizálás éppen olyan, mint a felnőtt társadalomban. Nem szívesen beszélünk a gyengeségeinkről.
Ugye a kezdeményezéshez digitális tananyagok, óravázlatok készültek 7-től 18 éves korig, és hát teljesen más jellegű információkat kell átadni egy kicsinek, mint egy nagy kamasznak.
Ez pontosan így van, és köszönöm szépen, hogy megemlítetted a digitális tananyagot, ugyanis ez nem a 21 nő az egészségügyért alapítványnak a munkáját dicséri, hanem ez anno egy pályázatra készült, egy EFOP pályázatra készült, aki ebben a szakmában van, az tudja, hogy ez mit jelent, és ennek a pályázatnak a kidolgozásában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a volt munkatársai, akkor NNK-nak hívták, hiszen régóta készen van ez a tananyag. Ők állították össze ezt a tananyagot nagyon-nagyon sok embernek, sok szakembernek, egészségügyi szakembernek a munkáját dicséri ez a tananyag, és kapaszkodót adhat a pedagógusok számára, mert valóban az elsőtől 12-ig rengeteg ötletet meríthetnek ebből a pedagógusok, és hogyha elakadtak, hogy jaj, mit is mondjak én most, nem tudom én a táplálkozásról, akkor az biztos, hogy a digitális egészségről, akkor itt biztos, hogy számos olyan ötletet kap, amiből, ha csak egyet is használ, már könnyíti az ő munkáját. Mert fontos számunkra, hogy a pedagógusnak is könnyebb legyen a munkája. Azt azért ugye nem várjuk el a pedagógustól, hogy ő egészségügyi szakemberként álljon ki a diákok elé, és beszéljen bármilyen egészségügyi témáról. Fel kell őket készíteni, könnyítsük meg a munkájukat. A célunk egyébként ezzel a pályázattal nem csak az, hogy kiemeljük azokat az intézményeket, amelyeknek kiváló programjaik vannak, akik fontosnak tartják azt, hogy egészségtudatos iskola címet megkapjanak, hanem az is, hogy támogassuk a pedagógusoknak a munkáját kiváló tananyagokkal, amelyeket az egészségügyi dolgozók készítettek.
Hát az egészségtudatos iskola programról beszélünk, ahogy te fogalmaztál, ez egy rendszer szintű pályázat, egy pilot program, ami először 120-130 iskolát fog érinteni. Véleményed szerint mikor látszik majd igazán egy ilyen program hatása, akár a diákok gondolkodásában? De hát ugye említetted, hogy itt bevonjátok a pedagógusokat és a szülőket is.
Ez a kérdés úgy látszólag egyszerű, de különben nem az. Erről a Klebersberg központnak az elnökével, Hajnal Gabriellával sokat beszélgettünk, és hát az ő tapasztalataira támaszkodunk maximálisan, mert ezek nem ilyen ráérzéses dolgok, hanem az ő véleménye az, hogyha egy iskolában 4 éven keresztül megjelenik a program, és az iskola megkapja az egészségtudatos iskola címet 4 éven keresztül, akkor az azt jelenti, hogy a program nagy valószínűséggel beépül az iskolának, az életébe, az iskolának a nevelési programjába. Tehát a mi programunk, a mi pályázatunk az úgy indul, hogy most ugye elindítjuk, és utána ez egy évre szól, utána ezt 3 éven keresztül lehet még megpályázni, és ezt csillagokkal jelöljük gyönyörűen, és hogyha a 4 éven keresztül az iskolák elnyerték az egészségtudatos iskola pályázatot, akkor ők egészségtudatos iskoláknak bizonyulnak, remélhetőleg az idők végezetéig.
Június 5-én hirdettek eredményt, ugye mondtad pedagógus nap után, de hogy mi következik ezután, kérlek, erről is mondjál pár szót még.
Az iskolák remélhetőleg nagyon-nagyon fognak ennek a címnek örülni, és hasznát is veszik, mert biztosak vagyunk abban, hogy az iskolának a rangját, presztízsét emelni fogja az, hogyha egy gyönyörű résztábla mutatja majd az iskola falán, hogy egészségtudatos iskola. Ugye azért mégis egy nagyon komoly grémium fogja átadni ezt a címet az egyes iskoláknak, és ezt követően lehetősége lesz az iskoláknak arra, hogy a pedagógusaik minimum 2 alkalommal egy személyes jelenléti workshopon, tréningen vehetnek részt, amelyen az általuk választott egészségügyi témában, amit nyilvánvalóan előre fölmérjük ezt, hogy mi lesz az, a kiváló szakemberektől hallhatnak majd információkat, tanácsokat, és egyúttal lesz lehetőségük, hogy egymással is tudjanak találkozni és megbeszélni azokat a jó gyakorlatokat, amely náluk eredményt hozott. biztosak vagyunk abban, hogy az intézményeknek a szerepe az egészségtudatosságban kikerülhetetlen. Nagyon fontos, hogy az iskola hogy viszonyul hozzá, és ennek tulajdonképpen az egyik lépcsője, vagy az egyik állomása az, hogy megjutalmazzuk a kiváló iskolákat.
Engedd meg, hogy a mai beszélgetésünket egy korábbi mondatoddal zárjam, illetve hogy visszahozzam ezt a mondatot, ami engem megfogott, hogy az egészség olyan, hogy azt állandóan tanulnunk kell, így fogalmaztál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet.
Rövid szünet után folytatjuk az egészségkód műsorát, a második részben a termékenységről és a nehezített gyermekvállalásról lesz szó, illetve az ehhez kapcsolódó új digitális fejlesztés.